Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a példabeszédek könyvének harmadik részéből, a harmadik rész első 24 verséből. Fiam, az én tanításomról el ne feledkezz el, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód vájúi. Az Úr nyakfenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az Atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább ez, és minden értéknél gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő utai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, akik megtartják boldogok. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a vasárnapon is felvirrasztottál bennünket. Köszönjük neked, hogy ahogy az ének is mondja, felvirrat áldott szép napunk, és olyan jó azt tudni, hogy minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk el, és amit veled járunk végig. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az elmúlt hét gondoskodó szeretetét. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságainkat, és erre a napra is eljutattál bennünket. Köszönjük, hogy te tanítani akarsz bennünket az életre, hogy elénk tártad az élet útját és a halál útját, az áldást és átkot, add, hogy tudjuk választani az életet. Azt az életet, amit csak te tudsz adni, amit csak te tudsz kibontakoztatni és kiteljesíteni, amiben egyedül van boldogságunk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy valóban adj nekünk bölcsességet, ami nem csak ismeretből áll, nem csak bizonyos dolgok megtudásából, megtanulásából, hanem a veled való életközösségből fakadó bölcsességet adj nekünk. Add, hogy amit tőled megértettünk és megtanultuk, azt tudjuk véghez vinni, megcselekedni, hogy ne legyen egy holt ismeret, egy holt betű a fejünkben, a szívünkben, hanem mindaz, amit most is hallunk, hadd váljon életté bennünk, hogy téged dicsőítő lehessen a mi egész életünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj a szívünkbe Isten félelmet, a te igazi megismerésedet, hogy téged megismerve tudjunk benned bízni, tudjunk téged szeretni, és tudjunk neked engedelmeskedni. Azért könyörgünk, Istenünk, hogy te csendesítsd le most a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Küld a te megelevenítő, újjáteremtő szent lelkedet, és add, hogy valóban élet fakadhasson mindabból, amit most hallunk és megértettünk. És add, hogy amikor kilépünk majd a templomból, akkor az Isten tisztelet folytatódhasson a mi életünkben. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek, a 78. Zsoltárból olvasom a 78. Zsoltár válogatott verseit. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk, nem titkoljuk el fiainktól, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek, és hirdessék azokat fiaiknak, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Amen. Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Szeptember 1-je van, és ha szeptember, akkor iskola. Ha iskola, akkor Jókai. Itt van most az iskolán tanári kara. És ebből az alkalomból hadd szóljunk most Isten igéje köztünk olyan kérdésekről, amikben nem csak a tanárok érintettek, hanem mindenki, aki szülői funkcióban van, vagy nagyszülő, vagy keresztszülő, vagy egyáltalán a közelébe az Isten kicsi gyereket engedett. Keresztény emberként meg egyébként is felelősek vagyunk a következő nemzedékért, és azért, hogy kikülnek majd itt 10-20-30 év múlva ezekben a padokban. Azt gondolom, a testvérek azt érzékelik, hogy az oktatás-nevelés ügyében mostanában nagy a jövésmenés, a mozgás, nagyon mozgalmas lett ez a terület az utóbbi napokban. De most nem a törvényi változásokról szeretnék beszélni, hanem túl a napi rutinon azért kell, hogy érzékeljük, hogy nagyon-nagyon komoly kérdések foglalkoztatják azokat, akik a jövő iskolájával foglalkoznak. Nemrég hallgattunk egy előadást, amiben azt mondta egy szakember, hogy 5 év múlva már olyan számítógépek lesznek, amik látni, hallani és ízlelni fognak tudni. És mi mostani tanárok itt állunk a mi Gutenberg kultúránkkal, és nevelünk egy olyan nemzedéket, amelyik 10-20-30 év múlva fantasztikus digitális kultúrával lesz ellátva, már most is analfabétáknak számítunk közöttük. Szóval van egy ilyen nagy feszültség, ami korábbról hozott kultúrán között, és a között, amiben ők mennek. Ezer és millió kérdést fog ez még felvetni, de a Szentírásban mindig olyan válaszokat keresünk, és olyan kérdésekre keresünk választ, amik nem fognak változni, és nem változnak, amíg emberiség van ezen a földön. 2 ilyen kérdés köré szeretném most csoportosítani a mondani valót. Az egyik, az első az lesz, hogy ki nevel a végén? A szülő, a család, vagy pedig az intézmény? Koronként változtak a hangsúlyok, vagy a súlyozás. Voltak olyan korok, amikor egyértelmű volt, hogy a szülő és a család az, amelyik a döntő szerepet viszi ebben. Voltak korok, amik azt mondták, hogy az intézmény faragja, neveli és alakítja azt a nemzedéket, amit kér az akkori gazdaság, az éppen aktuális élet a világban. Nos hát, mit mond a Szentírás? Testvérek, erre nagyon jó modellt ad a korai zsidóságnak az oktatási, nevelési kultúrája, de most kérlek titeket, hogy ne úgy nézzétek, hogy ez a zsidó modell. Én ezt úgy képzelem, hogy Isten azt mondta, hogy kérek önként jelentkezőket, nem nagyon jelentkezett senki, kiválasztotta a zsidókat, és rajtuk mutatta be Isten sokféle tervét, szándékát és gondolatát. Így az oktatás-neveléssel kapcsolatosat is. Mert hát mit látunk náluk? A zsidó szülők réges-réges-régen, 1000 évekkel ezelőtt is nagyon-nagyon fontosnak tartották a gyermekeik intézményes nevelését. Ezt onnan tudjuk, hogy minden faluban, városban, ahol már 10 zsidó férfi volt, ott zsinagógát kellett építeni, és a zsinagógának kezdettől fogva volt oktatási funkciója. Volt egy olyan elkerített rész, egy olyan szekció a zsinagóga épületében, ahol a gyerekeket tanították. 5 éves koruktól kezdve jártak oda a gyermekek, egész pontosan a fiúk, és megvoltak a tantárgyak, hogy miket tanultak. Minden tantárgy gyakorlatilag a Bibliához kapcsolódott. A bibliai földrajzot tanulták, a népük történetét, a történelmet is a Biblián keresztül tanulták, de a legfontosabb a betű, az írás és az olvasás ismerete volt. Erre nem szégyeltek éveket szánni. A kicsiknek az édesanyjuk süteményből készítette el azokat a 4 szögbe foglalható kvadrátbetűket, amiket aztán elvittek az iskolába, és miközben tanulták írni és formázni ezeket a betűket, rákcsálhatták is. Talán ezért van az, hogy a tudást, az ismeretet a zsidók minden szervükkel igyekeztek fölvenni. Látással, tapintással, ízleléssel, még a mozgásukban is benne van, ahogyan olvasnak. Nem volt azonban matematika, valószínűleg a számolás tudományát nem kellett külön tanulniuk, és nem volt testnevelés sem, mert mindenki tudja, hogy egy egészséges gyerek, hogyha nem beteg, akkor a gyorsító bele van építve, és nem kell őt rávenni arra, hogy mozogjon. Volt fegyelmezés, és volt jutalmazás is. A fegyelmezés egy alapos elfenekelés volt, a jutalmazás pedig az volt, hogy egy mézes bödömből egy kicsit nyalhattak azok, akik jó választ adtak, vagy pedig rendesen viselkedtek. Szóval folyt ez az intézményes nevelés a zsidóságban, de azt mindenki tudta Isten törvényéből, hogy a gyermek nevelése az nem elsősorban az iskola feladata. Azt mindenki tudta, hogy a gyermeket az Isten a szülőnek adja. A szülőnek ajándékozta, és innentől kezdve tőle kéri számon. Azt mindenki tudta, hogy a gyermeket nem a társadalom, és nem a király, és nem az iskola a felelős, vagy nem a hódító asszír, vagy babiloni birodalom, hogy mi lesz belőle, hanem elsősorban a szülő felelőssége, hogy mi lesz a gyermekből, és a szülő feladata volt bevinni azokat a tartalmakat, amik életbölcsességet adtak, igazodási pontokat adtak egy gyermeknek. Az Ószövetségben nagyon sok helyen olvassuk ezt, hogy mondd el fiaidnak, beszéljétek el a következő nemzedékeknek. És itt most egy ilyen részt olvastam éppen a 78. Zsoltárból. És érdemes végigmenni, hogy mi az a három dolog, amit rá kell csomózni a következő nemzedéknek a szívére, mindenkinek, aki mellett, vagy akinek a közelében ott van, vagy ott él ez a következő nemzedék. Az első testvérek, amit mond az ige, hogy tanítsák meg nekik, hogy bizodalmukat az Istenbe vessék. Minden népnek megvannak a maga istenei, minden kornak megvannak a maguk istenei. Ezt el is mondja a Szentírás egy helyen nagyon szépen, hogy mert minden nép a maga istenében bízik, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevében bízunk. Azt lehessen tudni rólunk, és lehessen tudni a következő nemzedékről, a mi gyermekeinkről, hogy minket ez különböztet meg minden más néptől, hogy mi a mi Istenünkben, az élő Istenben, Jézus Krisztus atyában és ő benne bízunk. Ezt kell nekik megtanítani. De hogyan tudnak majd bízni Istenben, hogyan támad bennük bizalom? Úgy, hogy beszéljétek el nekik Isten nagy tetteit. Mondjátok el nekik, hogy mit tett Isten. Mondjátok el nekik a bibliai történeteket egészen egyszerűen. Készülés közben visszagondoltam arra, hogy mit jelentettek nekem gyerekkorban a bibliai történetek. Testvérek, nem is értettem mindent, de egyébként a bibliai történeteket a legegyszerűbb gyerek is megérti. De ha nem értene mi is mindent, semmi baj, a lényeget érteni fogja. És akkor még nem voltam elkötelezett keresztény, és nem döntöttem Jézus Krisztus mellett. De nagyon-nagyon sokat jelentettek nekem ezek a történetek. Észre se vettem, hogy igazából nem meséket hallok, mert a meséknek is megvan a funkciójuk, és hathatott volna rám úgy is, mint mese. De nyugodjunk meg, hogyha Isten igéjét mondjuk, és az ő történeteiről beszélünk, akkor az önmagától. Nem kell rátenni semmit. Isten igéje élő és ható. És az nem meseként fog megérkezni a gyerek számára, hanem Isten iránti bizalmát fogja erősíteni, a hitet fogja táplálgatni, és a hitet fogja elültetni a gyermekek szívében. Én oda datálom, és onnan hozom az ismereteimet Istenről. Egy csomó mindent megtanultam. Megtanultam például a József történetéből azt, hogy Isten nem az álmaimat fogja beteljesíteni, hanem az ő ígéreteit. De ha nekem ő valamit ígért, akkor legyek nyugodt, azt meg fogja adni, akkor ne avatkozzak bele, ne vegyem ki a kezéből a dolgok intézését, akkor ne én intézzem, hanem várjam meg, amíg ő beteljesíti. Megtanultam a Dávid történetekből, hogy Isten csoda módon meg tud szabadítani. Megtanultam például az Ábrahám történetekből azt, hogy Isten a halálból vissza tud hozni valakit. És amikor úgy éreztem, hogy be vagyok zárva a cethal gyomrába, és nagy a sötétség körülöttem, akkor tudtam, hogy de a halat Isten küldte, a halnak Isten parancsol, és a sötétség addig tart, amíg Isten akarja. Sok-sok dolgot ilyen egyszerű bibliai történetek alapján tanultam meg Istenről. Megtanultam például azt, hogy Isten is fizet. Amikor senki nem jutalmazta munkámat, vagy senki nem vette észre, vagy senki nem dicsért meg, akkor megtanultam azt, hogy Isten látja. És nyugodt volt a szívem, mert tudtam, hogy nem csak a főnököm, Isten is fizet. És sok-sok dolgot még sorolhatnám, de ha össze kéne foglalni, akkor azt mondanám, hogy egy darab mennyet vágtak fölöttem az én kis életem szűkösségében, az örökké valóságra nyitottak ablakot ezek a történetek. A végtelenre. Valahogy adtak egy távlatot az életemnek, hogy nem csak addig van, ameddig látok, és van egy emberen túli tartomány, amire én számíthatok. És ha egy szóba kéne összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy amit kaptam, azt úgy hívják, hogy remény. Remény. Kicsi gyerekként. Mondjátok el nekik Isten beszédeit, ne titkoljátok el, amit ti is úgy hallottatok atyáitoktól, beszéljetek Isten nagy tetteiről. A harmadik, amivel megbíz bennünket, azt mondja, hogy tartsák meg, tanítsátok meg nekik, hogy tartsák meg Isten parancsolatait. Ez egyfajta fegyelmezés, hogy tartsák meg Isten parancsolatait, de fegyelmezni csak fegyelmezett emberek tudnak, és fegyelmezett felnőttek. Az nagyon vicces, amikor látjuk azt, hogy olyan szülők próbálnának fegyelmezni, akikről látszik, hogy szét vannak esve. Olyan szülő próbálja a tinédzser gyerekét kordában tartani, aki maga is tinédzser, és utat keres. Látszik, hogy fogalma nincs, hogy hol jár. A parancsolatok, amiket ők megtartanak, azokat nekünk is meg kell tartani. Csak akkor ér a szánkból bármit, és akkor leszünk hitelesek ebben. És azok a parancsolatok, amiket megtartunk, meg amiket ők megtartanak, azok bennünket fognak megtartani. Az élet nehéz sodrásában, kanyarjaiban is, meg egyáltalán az örök életre vezérlő út és mester a 10 parancsolat. Arra visz bennünket. Ezt tehát vigyük be, és tanítsuk meg gyermekeinek, hogy Istenbe vessék bizodalmukat, beszéljétek el Isten nagy tetteit nekik, és hogy az ő parancsait vegyék komolyan. Az egy szerencsés helyzet, amikor azokat a szülőket, akik így szeretnék nevelni a gyermekeiket, nem csak a gyülekezet támogatja, hanem az iskola is támogatja. És mi erre szövetkeztünk, gyülekezet és iskola, és erre szövetkezünk a tanári karral is, hogy szeretnénk, hogyha a gyerekek tudása, amit alapnak tart minden más iskola is, ennek az Isten iránti bizalomnak a szövetén mozogna, és ebbe ágyazódna bele. Ezek lennének az igazodási pontok, az összefüggések, amikben minden ismeretanyag elhelyeződik. Iskola, vagy intézmény, vagy gyülekezet, vagy szülő kineveli. Tehát látjuk a funkciókat, a szülői elsősorban a felelősség, de ha az iskola erre vállalkozott, akkor tegyen bele mindent, hogy ez megvalósuljon. A másik kérdés pedig arról szól, hogy milyen legyen az, aki alkalmas erre a feladatra. Milyen tulajdonságai legyenek annak, aki szeretne alkalmassá válni erre a nevelői feladatra. Ezeket megint nem én találom, hanem bibliai példákat szeretnék sorolni, hogy segítsenek nekünk ezek a példák. Itt is hármat mondanék, az első azt testvérek, hogy legyen az ember tanítható. Ne csak 20, 30, 50, hanem akár vénkorában is. Maradjon nyitott, rugalmas és tanítható. Az olyan szomorú, amikor valaki azt mondja, hogy nekem már nem tudnak újat mondani. Amikor valakin azt látja az ember, hogy csak úgy, ahogyan ő elképzelte, és nincsen más lehetőség, képtelen a másik cipőjébe átlépni. Képtelen egy picit tágasabban értelmezni a dolgokat. Képtelen más vonatkoztatási rendszerbe áttelepedni. Az nem talál utat, nem találhat utat a következő nemzedékhez. Taníthatónak maradni, lélekben nem megszakálasodni, folyamatos képzésben lenni. Testvérek, ezt a Long Life Learning című programot, ezt nem az Unió találta föl, hanem itt van benne. Nincs Istennek egyetlen embere sem, akire ő valamilyen feladatot bízott, hogy azt ne egész életen át nevelné és képezné. Mózes kitűnő példa erre, hogy mennyi volt Mózesnél a képzési idő. Testvérek, legalább 240 év. Egyszer, amíg a pusztában felkészült az egyiptomi szabadításra, meg egyszer, amíg 40 évig ment a pusztában a néppel, és folyamatosan képezve volt. Folyamatosan Isten keze alatt volt. Különleges feladatokhoz, testvérek, különleges képzés jár. A különleges és dicsőséges feladatokat szívesen tudnánk a magunkénak, de vállaljuk-e azt, hogy ezzel különleges képzés jár? És megfizetjük ennek az árát. Taníthatónak maradni végig. Néha elképesztő helyzetekkel tanít Isten, néha elképesztő szituációban. Talán egyet szabadjon elmondani, ha nem haragszanak a testvérek. Valamelyik nap egy utcát kerestem Miskolcon autóval, és hát az ugye elég nehézkes. És láttam egy kisbolt előtt ülni embereket, kicsit szakadtak is voltak, meg ott ülnek ők minden nap, és megkérdeztem tőlük, hogy merre van az az utca. Nagyon kedvesen ott először maguk között megbeszélték, aztán az egyik azt mondta, hogy figyelj csak, beülök és megmutatom neked. De mire én ezt még ott lamentáltam, hogy mit csináljak, addig ő már benn volt. Ezen először is dühös voltam, aztán utána azt mondtam, hogy jó, legyünk rajta túl hamar, és akkor elkezdtem veszett tempóban menni, hogy akkor minél hamarabb megtaláljuk. Persze nem nagyon találtuk meg gyorsan, mert ő emlékezett rá, hogy ő innen régen ebédet hordott. Aztán nagyon dühös lettem, mivel ő végig tegezett engem, én is mondtam, hogy haver, szállj ki, és hogyha nem tudod, hogy hol van, akkor ne okosíts engem. Ő türelemre intett végig, nyugtatott, hogy nyugalom, mindjárt ott leszünk. Aztán ott lettünk, kiszállt, én szégyeltem, hogy hogy beszéltem vele, kezet fogtam vele, és aztán ő megfogta a másik kezemet, és azt mondta, hogy figyelj csak, vigyázz magadra, mert nagyon gyorsan vezetsz. És utána nagyon össze-vissza szégyeltem magam, hogy lehet, hogy Isten angyala volt ez az ember, aki hát se nem volt jó szagasz, se nem okosnak nem tűnt, de lehet, hogy nem csak azt kellett aznap megtudnom, hogy hol van az az X utca, hanem azt is, hogy gyorsan vezetsz, és hogy vegyél vissza. Taníthatóság. A másik fontos tulajdonság, hogy a határainkat tudni. Hogy vannak határaink. Tanárként, meg egyébként emberként is vannak határaink. Elsősorban határ az, hogy nem tudunk mindent. Így mondta ezt valaki egy tudós konferencián, hogy minden tudásunk Isten előtt tudatlanságunk jelenlegi állapota. Tisztában lenni, hogy nem tudok mindent. Hát megszégyenítenek bennünket az elsősök, másodikosok is, akik bejönnek. És hát már nem mi vagyunk a tudás első számú forrása, ezért talán nem vagyunk annyira tekintélyesek sem. De iszonyatos információ mennyiség az, amivel jönnek, és amivel tele van a fejük. Határaink vannak. Határaink vannak a képességeinkben is. Van, aki inkább őrzi a dolgokat, van, aki innovatív. Van, aki jól tud beszélni, van, aki kitűnő kutató. Van, aki nagyon szuggesztív egyéniség. Van, aki viszont a visszafogottságával tudhatni. De mindenkinek megvannak a képességei mellett a határai is. És amíg az ember alázatos, addig Isten alkalmassá teszi arra, ami az éppen aktuális feladata. És határai vannak a feladat körünknek is. Megint bibliai példát hadd mondjak. Mózesnek nagyon meg kellett ezt tanulnia, hogy az ő feladatköre volt az Egyiptomból való kiszabadítás. Az ő feladatköre volt a 40 éves pusztai vándorlás is. De Kánaánba nem vihette be a népet. Pedig hogy szerette volna. Milyen szép íve lett volna ennek a pályának, ha a dicsőséget a végén azt is learathatja, és nem engedte Isten. Vannak határok. Az már nem az ő dolga volt, és vissza kellett lépnie, és átadni a teret Józsuénak, és bízott Józsuéban, és áldással lépett vissza ettől a feladattól. Vagy ott van Dávid. Az egész szíve tele volt azzal, hogy ő templomot építsen az Úrnak. Ő tényleg szerette az Urat, és ahogy ő zsoltárokat írt, és ahogy ő beszélt Istenről, abból egyenesen következett az, hogy az manifesztálódjék egy épületben is. Azt meg lehessen látni, tapintani, érezni, hogy ez a templom. Az az ő szívéből fakadt. És azt mondta Isten, hogy nem. Összegyűjtött hozzá mindent. A cédrusfákat, aranyat, ezüstöt. Hajókon szállítatta. Összegyűjtött özön mennyiségű pénzt. Minden egybe volt. De azt mondta Isten, hogy nem te fogod felépíteni. Ez már Salamon dolga lesz. Vagy ott van Sámuel, aki a küldetés végén kellett, hogy visszalépjen, és azt mondja, hogy megöregedtem, és eljött az idő, és visszalép, és azt mondja, hogy beszéljük meg, kinek vétettem valamit, kitől vettem el valamit, azt most rendezzük le, én most visszavonulok, de nem teszem meg azt a nagy durvaságot, hogy ne imádkozzam értetek. Áldással lépnek vissza a feladattól. Hol vannak a határaink? A tudásunkban, a képességünkben és a feladatkörünkben. Testvérek, ez azért fontos, mert nem volt kisebb dolog bolyongani 40 évig a pusztában, mint bevinni Kánaánba a népet. Nem volt kisebb dolog. Én emlékszem arra, hogy mennyire szerettem volna én megépíteni a gyülekezeti házat az előző gyülekezetemben, de nekem az jutott, hogy végignéztem, hogy hogy omlott össze. Azt nap mint nap néztem, és láttam, és azt el kellett viseljem, hogy nem tudok mit csinálni. Nincs se pénzünk, se pályázatunk, se emberünk, és azt ki kellett bírni. És együtt bírtuk ki valahogy a gyülekezettel. És aztán jöttek más idők, jött egy másik lelkész, jöttek lehetőségek, és amikor én már nem voltam ott, akkor tudták megcsinálni. De Isten igéje szerint az se volt kisebb dolog azt kibírni, mint megalkotni valami újat és szépet. A harmadik pedig, amit határok, az első volt az, hogy taníthatók legyünk, határaink vannak, és a harmadik pedig az, hogy semmilyen munka a következő generáció között nem megy személyes példaadás nélkül. Erről nem szeretnék sokat beszélni. Pál apostol csodaszépeket mond Timóteusnak, és figyeljék meg a testvérek azt, hogy ő soha nem csak a tanítást adta, hanem azt mondta, hogy Timóteus, láttad az életemet. Láttad, hogy hogyan jártunk, keltünk köztetek. Láttad, hogy egy nappal átéve dolgoztam, hogy sátorponyvát készítsek, hogy ne legyek a terhetekre. Láttad az én viaskodásaimat, harcaimat, hitetlenekkel, pogányokkal és zsidókkal. Láttad Isten szabadítását, láttad kegyelmességem munkáit. Láttad, hogyan rontotta le az ördög dolgait? Az életem előtte nyitott könyv. Példák ezerei válnak el rólunk naponta, és hát tudjuk ezt az eszünkkel, de ezt jó, hogy a szívünkbe véssük, hogy ha tetszik, ha nem, nem csak az ismeret anyagot veszik le rólunk a gyerekek. Itt meg szoktunk ijedni, és azt mondjuk, hogy hát én nem szeretném, hogyha mindent tudnának rólam, meg hát milyen példa vagyok én, ismerem a saját nyomorúságomat. De biztosabb bennünket az, hogy amit Jézus Krisztus mondott, hogy legyetek az én követőim. Mi csak azzal foglalkozzunk, hogy legyünk az ő követői. És ne azon görcsöljünk, hogy jaj, most ezt mondtam, jól mondtam, nem jól mondtam, ti csak legyetek az én követőim, én pedig azt mívelem. Én majd mívelem, én majd teszem azt, hogy ezek az tartalmak átmenjenek, hogy a gyerekeket megfogd valamivel, hogy fogékonyak legyenek, hogy elinduljanak, hogy épüljenek. Mert hogy arra szövetkeztünk, intézményenként is, meg hívő emberek is, hogy az utógenerációkat, az utánunk jövőket nem csak erre az életre készítjük föl, hanem az örök életre is. És ez nem megy, csak úgy, ha mi is az örök élet vonzásában vagyunk. Hát beszéljétek el fiaitoknak, mondjátok el nekik, hogy bizadalmukat egyedül Istenbe vessék, mondjátok el Isten nagy tetteit, és incsétek őket, hogy tartsák meg Isten parancsolatait. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindenben nem csak példánk vagy, hanem erőforrásunk is. És te magad vagy az, aki minden jót, ami tőled való, azt meg is tudsz bennünk valósítani. Szeretnénk hát kitenni eléd a szívünket, gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjon és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten atyánk, és fiaidnak te vagy példánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, a mi megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Az új tanáraink fogadalomtétele következik. Szeretném most név szerint ide szólítani azokat, akik fogadalmat tesznek a jókai tanárai közül. Laszkóli Ferkovics Karolina, tanító. Lihi Ágnes, tanító és énekszakos tanárunk, Pörény Viktória, matematika-kémia szakos tanár, Horváth Lászlóné, angol és testnevelés szakos tanárunk, Sie Veronika, informatika és matematika szakos, Vitányi Ferenc, informatika és matematika szakos tanár igazgatóhelyettes, és Lukács Ákos, tanító magyar és dráma szakos tanárunk. Nem mindenki most kezd a jókaiban, ne tessenek megijedni, azért ennyire nem nagy a fluktuáció, hanem van, aki már egy ideje közöttünk van, de most úgy gondoltuk, hogy itt lenne az ideje, hogy fogadalmat tegyenek. Én, a Miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola tanára, az Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten előtt fogadom, hogy tanári munkámat a legjobb tudásom szerint végzem. A rám bízott gyermekeket lelkiismeretesen, szeretettel nevelem és oktatom. Anya szent egyházunk és nemzetünk javára. Az iskola törvényeit megtartom, és megtartatom. Az iskola fenntartójával, vezetőségével és tanártársaimmal együttműködöm. Isten engem úgy segéljen. Amen. Most pedig fogadjátok el tőlünk ezeket a Bibliákat egy-egy áldó igével, ezt az iskola lelkészünk is Gyula szeretné nektek átadni.
Annyit hagy mondjak el előjáróban, hogy igyekeztem mindenkinek a szakterületének és hivatásának megfelelő igét keresni. Informatikánál egy kicsit nehezebb dolgom volt, de lesz, akinél egyértelmű lesz a kapcsolódási pont, akinél kicsit több tételes, vagy több áttételes, az majd otthon átgondolja, jó, hogy miért is az az ige. Én viszont ABC sorrendben mondanám, és magát az igét is felolvasnám, és ezt valóban fogadjátok úgy, mint utatokra bocsátó áldó igét. Horváth Lászlónének az áldó igéje, a Filippi 2.11. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Lukács Ákos, a Zsoltárok 143.10. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezérelj el engem az egyenes földön. Plaszkóné Ferkovics Karolina, Ézsaiás 48.17. Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Pörény Viktória, Zsoltárok 46. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható te hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Sie Veronika, Zsoltárok 18.31. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik bíznak benne. Simonné Lihi Ágnes, Ézsaiás 12.2. Íme az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr. Vitányi Ferenc, Ézsaiás 58.11. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárosságban is, és csontjaidat megerősíti. Az Úr Jézus áldását kívánjuk minnyájatok életére, családjára, munkájára, hivatására, ahogy eddig, ezután is tudjuk az ő dicsőségét szolgálni az iskolában.